Kedves hallgatóink, ennek a rövid három részes sorozatnak az a célja, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy a Bibliában olyan jövendőlések vannak, amelyek sehol másutt nem találhatók, ennek ellenére mégsem foglalkoznak velük, és nem teszik nyilvánvalóvá nagy embertömegek előtt. Az első előadás az iszlámról szólt, hogy a Bibliában vannak jövendőlések az iszlám megszületéséről, hogy mikor születik meg, és milyen körülmények között, és milyen vallás ez. Ez Istentől jövő vallás, úgy, hogy maga mondja magáról, hogy a zsidóság elárulta az Ószövetséget, a kereszténység elárulta az Új Szövetséget, tehát szükség van egy új vallásra, amely helyére teszi a dolgokat, és ami az egész világra kiterjedő egyetemes és hódító vallás, ahogy ezt Mohamed és követői állították a 7. századtól fogva. A Biblia helyre teszi, hogy honnan ered ez a vallás. Utána elmondja két idői proféciával is alátámaszt, hogy meddig terjed az iszlám teljhatalma Európa felett, ez 1840. augusztus 11-én lejárt. Ebből következik az is, hogy az iszlámnak a mai szerepe az nem lehet főszerep. Az iszlámnak a mai szerepe főleg a terrorizmussal és az általa gerjesztett problémákkal tipikus figyelemelterelő tényező. A világ most nem az iszlámtól kell, hogy rettegjen, nem ettől az 1 milliárd 600 milliós néptömegtől, amely Marokkótól Indonéziáig a föld nagy részét elfoglalja. Beszéltünk erről, előadó társam ezt önök elé vetítette, egyébként az interneten és a YouTube-on több előadásunk is megvan erről, hogyha valakit érdekel, nem volt itt, szeretné bepótolni, könyveinkben is már több évtizede ezeket leírtuk, még sehol migráció vagy terrorizmus veszély nem volt, 80-as, 90-es évek elején is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, mert Jelenések könyve 9. fejezete foglalkozik vele. Jelenések könyve 9. fejezetében az 5. és a 6. trombita szó látomása foglalkozik az iszlámmal. A másik témánk, ami ezután következett, a mi földrészünket, Európát állította a középpontba, hogy hol vannak és milyen jövendőlések a Bibliában az európai történelemről. Dániel könyve 2., Dániel könyve 7. és Jelenések könyve 17. fejezetét tanulmányoztuk, és kikerekedett előttünk a kép, hogy Európa milyen szerepet játszott, és most milyen szerepet játszik a történelemben. A mai alkalommal arra a proféciára szeretnék rátérni, ami Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében található. Kérném a kedves hallgatókat, hogy szokás szerint legyenek kedvesek elolvasni, ne nekem higgyenek, ne egy előadásra alapozzanak, hanem hogyha valaki nem olvasta még el, szíveskedjék otthon elővenni Jelenések könyve 12. és 13. fejezetét. Itt van szó az Amerikai Egyesült Államok világformáló szerepéről. És arról, hogy mivé akarja formálni a világot, mifelé halad, és hogyan tekintsünk rá. Mielőtt belefognék a felolvasásba, szeretném elmondani, hogy a Jelenések könyve 4 részből áll. A 7 levél, amit Jézus 7 keresztény korszakhoz intéz a történelem országútján, a 7 pecsétes könyv felnyitása, ami a keresztény közösségek és a világ közötti küzdelmet mutatja be. A 7 trombita szó, itt van szó a migrációról, a népvándorlásról és az iszlámról. És a 4. befejező vázlatprofécia, ugye ezért ajánlottam figyelmükbe ezt a könyvemet, a Merre halad a történelem, a Biblia 10 vázlatprofécia, ebben mind a 10 vázlatprofécia benne van, röviden, természetesen, nem részletesen, de a szükséges tudnivalókkal, hogyha valaki előveszi a Bibliát, el tudjon tájékozódni benne. A 10., tehát az utolsó vázlat proféciában van szó az Egyesült Államokról. De hogyan jön elő az Egyesült Államok? Meg hogyan jön elő egy 2000 évvel ezelőtti könyvben? Hiszen akkor még ilyen fogalom nem is lehetett, hogy Egyesült Államok, sőt még Amerikának a fogalma sem volt meg. Ugye Kolumbusz, amikor felfedezte Amerikát, Nyugat-Indiának nevezte. De nyilvánvaló, hogy a Biblia azért tud beszélni ezekről a kérdésekről, mert Isten előre látja a jövőt, Isten pontosan látja előre, hogy a történelemben az általa szabadnak teremtett, és a szabadságát ő biztosítja az embernek, ez a szabad ember milyen döntéseket fog hozni, és ezek a döntések milyen történelmi folyamatokká duzzadnak. Másrészt a jelenések könyve tele van jelképekkel, tehát Amerikának is jelképe lesz. Ezt a jelképet meg kell ismerni, de ez nagyon egyszerű jelkép lesz, mert azért van 10 vázlat profécia a Bibliában, mert folyamatosan, tehát vázlatszerűen, de folyamatában mutatja be az emberiség történelmét 10 szempontból, és ez az utolsó vázlat profécia, amely jelenések könyve 12. és 20. fejezete között foglal helyet, na eközben a hatalmas nagy történelmi tabló közben fog felbukkanni előttünk az Amerikai Egyesült Államok. De hogyan? Úgyhogy a jelenések könyve 12. fejezete, bizonyos bibliák ezt a nevet is adják ennek a fejezetnek, elmondja a sárkány és a napba öltözött asszony harcát. A sárkány vagy óriás kígyó mindig Sátán jelképe a Bibliában. A napba öltözött asszony pedig mindig az igazi egyház jelképe a Bibliában. Az asszony mindig az egyház jelképe, de ha tiszta asszony vagy napba öltözött asszony, az a tiszta egyház. Ha parázna asszony, az a hitehagyó egyház jelképe. Hitehagyó az az egyház a Biblia szerint, ami mindig a politikai hatalmakkal köt szövetséget, és a politika pénzét és erejét várja a hatalmának a fenntartásához. Cserébe persze az az egyház is hozzájárul az illető politikai kurzus fenntartásához. Ezt a Biblia paráznaságnak nevezi, mert Jézus Krisztus tanítása szerint az igazi keresztény közösségnek tisztelnie kell az államot, de az állammal szövetségre soha nem léphet. Amikor ezt a sárkány és asszony harcát bemutatja jelenések könyve 12. fejezete, ez egy nagyon áldáz és kegyetlen harc, hogy az igazi asszonyt üldözi a történelemben a gonoszság, akkor eljut egy olyan pontig, hogy ezt az igazi asszonyt ezt a pusztába, a sivatagba űzjól, 1260 évig tartó bujdosása van, aztán a folyóvizet bocsát utána a sivatagba is, tehát mindenféleképpen arra törekszik, hogy megtörje, sőt megsemmisítse az igazi egyházat, mert Sátánnak a legnagyobb csapás az, hogy igaz emberek élnek ezen a földön, szeretettet valló emberek és gyakorló emberek élnek ezen a földön, de ha még ezt közösségben is gyakorolják, ez különös céltáblája a gonoszságnak. Amikor sem a sivatagban, sem a folyóvízzel nem tudja az asszonyt megölni, akkor azt olvassuk a jelenések könyve 12. fejezet 15. versétől, és bocsátotta kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Tehát szinte filmszerűen megelevenedik előttünk a jelenet. A sárkány, tehát ez az óriás kígyó, így ábrázolta a régi művészek is, tehát például amikor Luther Bibliáját először Lukasz Cranach ábrázolta, akkor egy ilyen óriás kígyó, tehát egy ilyen sárkányszerű lényt, és ahogy fújja ki magából a vizet, és próbálja az asszony, és van egy napbeöltözött asszony, tehát ezt szó szerint ábrázolták ezeket a jelképeket. És ugye azt látjuk, hogy ennek az asszonynak, az igazi egyháznak segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját. Tehát, hogy évszázadok során folytak az üldözések. Önök is tudják, hogy a kereszténység története üldözésekkel kezdődött. Az első 3-4 évszázadban kegyetlenül üldözték a kereszténységet. Utána az üldözések alább hagytak, mert Nagy Konstantin császár beszüntette ezeket, vallásbékét biztosította a kereszténységnek. Kárpótlási törvénnyel is együtt járt ez a béke, visszaadták a keresztényeknek az elkobzott javaikat. Cserébe azt kérték, hogy a keresztény vezetők is vegyenek részt az állam irányításában, és így a pogány római birodalom egyszerre csak keresztény római birodalommá vedett át. Na de amikor megbukott a nyugat-római már keresztény birodalom, amikor a népvándorláskori népek letelepedtek Európában, és ez a hatalmivá váló kereszténység vette át Európa vezetését, újra fellobbantak az üldözések, példátlan üldözések a vallástörténelemben, tudnék keresztény üldözött keresztényt. akiket eretnekeknek nyilvánítottak, akiket, mint a valdenseket, lollardokat, viklifitákat, huszitákat az egyház ellenségeinek tartották, kegyetlenül üldözni kezdték őket, aztán amikor a reformáció föllépett, akkor a luteránusokra is kimondták, hogy meg kell égetni őket, épp itt nálunk Magyarországon is ez volt a törvény, hogy a luteránusokat meg kell égetni. A reformátusok közül különösen a puritánokat üldözték, mert ők voltak a leghívőbb református emberek, és ezek az üldözött emberek, főleg a 16. századi reformációnak az örökösei először Angliába szorultak, utána Hollandiába, de azután elhatározták 1609-ben, hogy elhagyják Európát. Elhagyják Európát, mert Európa nem biztosította sem a lelkiismereti, sem a vallásszabadságot. Ugyan lett volna miből élniük, hiszen parasztok, kézművesek, értelmiségi emberek voltak, de ők többre becsülték azt, hogy szabad országban élhetnek, többre becsülték azt, hogy szabadon gondolkozhatnak és szabadon alakíthatnak ki hitet. Ezek voltak a zarándok atyák, akiket néhány nappal ezelőtt Amerika népe ugye minden november végén megünnepel, mert ezek közül a zarándok atyák közül vált ki 1620-tól Roger Williams, aki először mondta ki a történelemben azt, amit már régen ki kellett volna mondania, hogyha a történelmünk normális lenne, és nem elnyomó történelem lenne, hogy minden ember Isten előtt egyenlőnek születik, és ne csak az egyik vallás ne üldözze a másik vallást, ne csak a katolikus ne üldözze a protestánst, vagy a protestáns a katolikust, de az ateistát se üldözzék. Tehát az ateizmusnak, az ateistáknak is megvannak a jogaik, ha valaki még nem nyert bizonyosságot Isten léte felől, ne erőszakolják rá a vallást. Ezt először rosszul fogadták, még az Amerikába kivándoró telepesek is, Roger Williamsnek is indiánok között kellett búvóhelyet találnia, de utána azért csak-csak utat tört ez a gondolat, hogy az új világban, Amerikában, az újonnan fölfedezett földrészen, mert ez a föld, ami segítségül lett az asszonynak, ez az 1492-ben felfedezett Amerika földje, amit Kolumbusz fedezett fel, és utána kezdték ugye próbálni gyarmatosítani spanyolok, portugálok, franciák, angolok, de végül is a 17. századtól mentek ki az igazi üldözött protestánsok, és Roger Williams elvei, hogy tudnék, ne csak vallásszabadság legyen, hanem lelkiismereti szabadság is. Tehát mondom, az ateistákat se üldözzék. Egyáltalán senki embert a meggyőződése miatt ne érjen üldözés. Ez valami olyan csodálatos elv volt, és hogy emellé még az is párosult, hogy Amerika földjén, és tavaly meghatódva álltam ott Plymouthban, itt a keleti partvidéken, ahol bemutatták azt, hogy amikor ezek az üldözött emberek partra szálltak, az első dolguk volt malmokat építeni, kenyeret készíteni, az indiánokkal megegyezni, mert ők az indiánoknak is tisztelni akarták a vallási meggyőződését, és kialakult Amerika partvidékén az első 13 állam sorozata, amely közül Rhode Island lett a leghíresebb, és amelynek következtében majd a 18. század végén az amerikai függetlenségi nyilatkozat ki is mondta ezt az elvet, hogy olyan országot szeretnénk építeni, amelyben senki embert nem ér üldözés a meggyőződése miatt, és egy olyan Amerika vette a kezdetét a 17.-18. században, mely két dolgot rendkívüli módon tisztelt, az egyik az embereknek a meggyőződése, vagy hite, a másik pedig az embereknek a munkához való joga és a munka szeretete. Tulajdonképpen egy államnak ma is csak ezt kellene tisztelnie. Európában még ide nem értünk el, Magyarországon pedig 6 évvel ezelőtt törölték el a lelkiismereti és vallásszabadság 90/4-es törvénycikkét, tehát mi körülbelül 300 éves lemaradásban vagyunk a nagy modelltől, ami a történelemben utat vágott magának. A Biblia erre céloz. A föld segítségű lett az asszonynak. Amerika földje befogadta az üldözött protestánsokat. És ezért lett Amerikából a világ első számú nemzete. A 17., 18., 19. században, a 20. században ez azért erősödött, mert Amerikát elkerülték ugye az európai világháborúk. Amerika csak a végén szállt ezekbe be, és általában mindig jól is került ki ezekből. Igaz, hogy a négereknek a betelepítése polgárháborút váltott ki a 19. században, máig is probléma azért az Amerikai Egyesült Államokban, de összevéve azt mondhatjuk el, hogy segítségül lőn a föld az asszonynak, megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Tehát Amerika története a legszebben kezdődik, ahogy ország kezdhette a történelemben az életét. Semmelyik ország nem kezdte ilyen sok reményre jogosítóan a történelmi pályafutását, mint az Egyesült Államok. De hogy folytatódik a profécia? Megharugudott azért a sárkány az asszonyra, elment, hogy hadakozzék az ő magvának maradékával, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Félelmetes egyszerű, de félelmetes kép. Azzal az ördög, sátán nem mondott le Amerikáról, hogy ott befogadta az üldözött protestánsokat, sőt a haragja egyre nagyobb lett, hogy a világon van olyan hely, ahol emberek szabadon gyakorolhatják a hitüket, és dolgozhatnak úgy, hogy még a munkabért is megkapják érte. Ugye mai napig is az amerikai munkabérek azért 5-10-szer magasabbak, mint főleg nálunk Kelet-Európában. És látjuk a képet, hogy a sárkány tovább megy, tehát sátán oda megy Amerika földjére, áll a tengerpart fövenyére, így minthogy így összetenné a karjait, és így nézi, hogy mikor tudom eltorzítani ezt az államot. Hogy szokták mondani, a történelemben általában az országok és államok eltorzulnak. Van egy felfelé ívelő időszak, aztán jön egy lefelé ívelő, és sokszor a bukásba torkoló időszak. Arnold Toynbee, a nagy angol történész, akinek műve itt is megvannak, nem csak angolul, magyar is lefordították őket, az emberi civilizáció történetében több ilyen hullámhegyet, hullámvölgyet különböztet meg, és aztán nyomában többek is kifejezésre juttatták, hogy most már mi egy nyugati civilizációnak az alkonyán járunk, ez már nem az, ami a 17. 18. században volt. Sárkány áll a tengerpart fövenyére, és most gyorsan mondom önöknek, és nézi azt, hogy a szabadságból hogyan formál szabadosságot, és a munkaszeretetből hogyan formál pénzhajhászást. Egy-két évszázad alatt sikerült Amerikát eltorzítani. Két évszázad alatt ma a 20.-21. század fordulóján ez, hogy Amerika meg amerikanizmus, ez a világ népei előtt nem föltétlenül pozitív kijelentés. Sőt, azt szokták mondani, hogy most már szinte minden rossz Amerikából jön. Amerikából jön a korlátlan lehetőségek hazájából az iszonyatos pénzimádat és pénzhajhászás. A gazdagok térnyerése a szegények fölött, hiszen 100 évvel ezelőtt egy bankár csak 10-szer annyit keresett, mint egy takarítónő, most 100-szor annyit keres. Hollywoodból jön a világra az a sok gonoszság és visszataszító, nyugodtan mondhatnánk, ocsmánság, ami kulturálisan tönkreteszi a világot a filmipartól kezdve a divatiparig. Mi jó jön most Amerikából? De megint csak forduljunk a Bibliához. A Biblia itt nem fejezi be a látomást, csak azt mondja itt a 12. fejezet végén, hogy a sárkány megharagszik, és egyre nagyobb erőkkel támadja ezt a földrészt, odáll a tengerpart füvenyére, és nézi, hogy hogyan torzíthatja el Amerikát. Utána jön egy másik látomás, egy bizonyos tengerből feljövő fenevadról, Jelenések könyve 13. fejezet első 10 versében, ezt most kihagyom, ezzel majd fogunk foglalkozni a jövő évi sorozatunkban részletesen. És miután ez a tengerből feljövő fenevad ténykedéseiről szó esik, a 13. fejezet 11. verse így folytatódik. Azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Tehát abból a földből, ami egykor segítségül lett az asszonynak. Amerika földjéből. Azt mondja János apostol Pátmosz szigetén, amikor írja ezeket a Krisztustól adott mennyei jelenéseket, azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből, helyes fordítás szerint, nálunk csak a földből, de ez így vagy határozó szóval meg van erősítve, hogy abból a földből, és ennek a fenevadnak két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Döbbenetes, hogy a Biblia egy mondatban el tud mondani egyszer több dolgot is. Az a föld, mely egyszer befogadta az európai üldözötteket, abból a földből János apostol most egy fenevadat, tehát egy ormótlan vadállatot lát feljönni. Hát a vadállat az mindig a különösen kegyetlen hatalomnak a jelképe a Bibliában. Itt hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy a Bibliában három fenevad van. Nem egy, nem kettő, három fenevad van. Mind a háromnak tessenek utána járni. Mert a tengerből feljövő fenevad, amelyel mondom, hogy majd később foglalkozunk, az sem itt fordul először elő Jelenések könyve 13. fejezetében, hanem Dániel könyve 7. fejezetében tűnik először a szemünk elé. A tengerből feljövő fenevad, amely az oroszlán, a medve, a párduc után jön ki, akik ismerik Dániel könyvét, tudják, hogy az oroszlán Babilónia jelképe, a medve Médó-Perzsia jelképe, a párduc a Nagy Sándori Görögország és utódállamainak jelképe, és Görögország után a történelem színpadára Róma lépett fel, az ókori Róma, de a középkori jogfolytonosa, tehát az egyházi Róma is a fenevad jelképébe tartozik bele, a tengerből feljövő fenevad jelképébe. Mindegyik hatalma óriási volt, és azért tengerből jön fel, mert a tenger viszont a népek jelképe. Róma úgy lett világhatalommá, hogy legyőzte, leigázta a népeket az ókori Róma is, és a középkori Róma is. Ezért tengerből feljövő fenevad. Amit előttünk áll, hogy földből feljövő fenevad, ez más. Ez is fenevad, de ez nem a tengerből jön fel. Amerika soha nem viselt háborúkat a világ népei ellen úgy, hogy azokat legyőzve lett volna nagyhatalommá. Amerika úgy lett nagyhatalommá, hogy előbb önöknek elmondtam, hogy az állampolgárainak biztosította a munkához való jogot, a szabad életet, és hogy a földből, ahogy a földből fölsarjad a fű, fölsarjadnak a növények és a fák és minden, ami természetesen, organikusan növekszik fel, nos hát Amerika így lett a világ első számú nemzete. A munkájának köszönhetően, a gondolkodásának köszönhetően. Ő nem azt tette, mint az ókori Róma, hogy provinciáknak a tucatját csatolta magához, és így lett világbirodalom, hanem Amerika úgy lett nagyhatalom, hogy nem a tengerből, nem a népek közötti viszálykodásból emelkedett ki, hanem a földből természetes fejlődés nyomán. És van még egy harmadik fenevad is a Bibliában, és ez Jelenések könyve egyik előző 11. fejezetében található, ez a mélységből feljövő fenevad. Most nem bocsátkozom bele, mert ha a jövő évi sorozatba belefogunk, ott majd meghirdetek egy olyan témát is, hogy bibliai jövendőlések a tömeges ateizmus megszületéséről. A Biblia tudnék jövendőléseket közöl azzal a kapcsolatban, hogy a tömeges ateizmus, ez azért mondom, hogy tömeges, mert a világon mindig voltak ateista emberek, 4000 éve is, 3000, 2000 éve is, de tömeges ateizmus, az kb. 200-250 éve van csak. Miért született meg a tömeges ateizmus Európa legkeresztényibbnek mondott nemzetében, Franciaországban? Miért született meg a 18. században? Miért mondták azt, hogy tapossátok el a gyalázatot, zárjátok be a templomokat, a Bibliát is szamár farkára kötve vigyétek végig a forradalmi Párizs utcán? Miért mondták ezt? Miért volt ilyen feneketlen gyűlölete és düh a vallással szemben, és mind a mai napig, tehát több mint 200 évig, miért van az emberek lelke mélyén? Ha nem is Istennel, de a vallással és a kereszténységgel szem egy óriási fenntartás, sokszor harag és gyűlölet. Azért, mert ezek a bibliai proféciák bemutatják, hogy az ateizmus nem önálló jelenség, hanem válasz valamire. Mire való válasz? Az eltorzult vallásra. Az ateizmus nem önálló jelenség, nem azért lettek tömegestül ateisták az emberek, mert ők azzá akartak lenni, hanem azért, mert annyira eltorzították a vallást az egyházak, a keresztény egyházaknak, főleg a vezetői, a politikai államhatalommal pénzért az összeszövődést vállaló vezetői, annyira erkölcstelen lett az életmódjuk is, hogy az egyik leghíresebb európai közmondás ez a vizet prédikálunk és bort iszunk lett. Az embereknek annyira elegük volt, és tulajdonképpen ma is ez munkál az emberi szívek, mert elegük van a vallásban, ne is említsétek nekünk. Én itt élni akarok, dolgozni, a családomat föntartani, és emberhez méltó életet élni, de én nem állok be a képmutatók és ájtatoskodók közé, mondja ma sok százmillió ember, és nem csak Európában, az egész világon. Ennek a gyökereire, a kifejlődésére, az elterjedésére nézve két bibliai fejezet van, Jelenések könyve 11. fejezete és Dániel könyve 11. fejezet. Ez könnyű megjegyezni, Jelenések könyve 11. fejezetét nekünk is elő kell vennünk, komoly tanulmányozás tárgyává kell, hogy tegyük, mert a mai világban is a legtöbb ember ateista, Magyarországon is a legtöbb ember ateista, akik járnak templomba, azokra nézve Gandhi híres szavát tudom idézni, aki Gandhi azt mondta egyszer, amikor Európába átjött, hogy tulajdonképpen Európában ateizmus van, hiába járnak az emberek templomba meg gyülekezetbe, ez csak egy vasárnapi kereszténység. A hét többi napján a kegyetlen harc van a pénzért, a jobb életért, az érvényesülésért, ez pedig az ateizmus krédójához tartozik. De ezzel fogunk foglalkozni. A Biblia mind a három fenevaddal valami nagyon lényegi, nagyon fontos dolgot mutat be, ezért mondom, hogy nem összecserélhetők a fenevadak, ne úgy tessék nézni, hogy fenevad, más az, ha tengerből feljövő fenevad, más az, ha földből feljövő fenevad, más az, hogy a mélység ugye a démoni világ lakhelye, tehát az ateizmust a Biblia egy sátáni, közvetlenül sátántól származó törekvésnek mutatja be, mert hát az a törekvés, hogy azt mondja, hogy nincs Isten, meg éljetek úgy, hogy akartok, meg minden szabad, ez lényegileg sátán elgondolásának a veleje. Na de figyeljük meg, hogy most ez a földből feljövő fenevad, ez milyen? Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Találóban nem lehet megragadni a történelem során előállt Amerikát, a 19, főleg 20. és 21. századi Amerikát. Amerika úgy szól, mint a kereszténység letéteményese. Amerikai elnökök, nem csak konzervatívek, mások is. Az ottani erkölcsi többség mozgalom is azt mondja, mi vagyunk az új Jeruzsálem. Mi vagyunk a történelem új választott nemzete. Úgy szól, mint a bárány, Krisztushoz akar hasonlóvá lenni, és azt mondja, hogy mi biztosítjuk a demokráciát a világon, mi akadályozzuk meg a diktátoroknak a térhódítását Európában és a Közel-Keleten, lásd Jugoszlávia lebombázásától az iraki háborúig. Amerika mindig úgy lép fel, mint a világ szabadság jogainak a végső biztosítója, de valóságban olyan, mint a sárkány. Amerika teljesen eltorzul. De ez az eltorzulás, ez miben ragadható meg? Az, amit mondtam, hogy a szabadságból szabadosság lesz, a munkaszeretetből pénzimádat lesz. Nem csak ebben, hanem figyeljük tovább a látomást, mert amit a Biblia elmond Amerikáról, ha rövid is, de az tökéletes. Ez az előbbi fenevadnak, mármint a tengerből feljövő fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg, szó szerint adja össze, tehát egyszerű összeadás, matematikai összeadás. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, adja össze a fenevad számát, mert emberi szám. És annak száma 666. Kedves hallgatók, ez szól Amerikáról. Ez a néhány vers a 12. fejezet végén és a 13. fejezet 11-től 18. versig, ez szól Amerikáról. Ez mind jelkép, de ezt meg kell értenünk. Mivel lesz más Amerika? Mivel torzul el Amerika? Mint említettem, most részleteiben nem foglalkozhatom a tengerből feljövő fenevaddal, azzal majd egy külön előadás keretében fogunk megismerkedni, de annyi bizonyos, a tengerből feljövő fenevad nem csak politikai, hanem főleg vallási egyházi hatalom. Ha Amerika a földből feljövő fenevad az előbbi, tehát a tengerből feljövő fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, itt egy kicsit álljunk meg egy pillanatra. Amerika ott torzul el, hogy a legszentebb törvényét fogja sútba dobni, és ez pedig az állam és az egyház szétválasztása. Azzal, hogy Amerika szétválasztotta a 17. századtól az államot és az egyházat, és azt mondta ki, hogy egy államban mindenkit úgy becsüljenek, ahogy dolgozik. De arra ne legyenek tekintettel, hogy milyen vallásfelekezetű. A vallásfelekezet ne legyen szempont egy ember értékeléséhez. Ha valaki kvéker, vagy katolikus, vagy református, azt ne úgy tekintsék, mint kvékert, katolikus és református, hanem úgy, hogy milyen munkás, milyen dolgozó, hogyan dolgozik, és az állami előmenetelben, még a köztisztség viselésben se azt nézzék, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos. Ha jól elvégzi a munkáját, egy ateista is kaphat megfelelő pozíciót, és az állami bürokráciában is megfelelő helyet. Akkor, amikor Amerika átlépi a legszentebb dolgát, és újra közelíteni fogja az államot és egyházat, egészen odáig, hogy szinte összefűzi a kettőt, és kedves hallgatók, akik most már megértek 40-50 évet, azoknak szeretném elmondani, hogy ez a szemünk láttára teljesedett. Csak éppen ezt az újságok nem így adták hírül. Én például emlékszem az 1984-es évre. Én akkor az akadémián 6. éve dolgoztam. Mi nagyon élénken figyeltük ott a Magyar Tudományos Akadémián a világnak a történéseit, és 1984-ben egy döbbenetes dolog történt, amikor Ronald Reagan volt az Egyesült Államok elnöke, körülbelül majdnem ugyanígy megválasztott elnök, mint a mostani Trump, ugyanígy az elefánt ment be a porcelánboltba, hiszen Ronald Reagan is cowboy színész volt. Sok köze neki a politikához, vagy állami igazgatáshoz nem volt, mint hogy a mostani elnöknek sincs. Vigyázni kell azért a hájókovácsokra, meg az elefántokra, főleg, hogyha a porcelánbolt környékén sétálnak. És Ronald Reagan a megválasztása után, nem sokkal, elkezdte a csillagháborús tervét, amivel a Szovjetuniót térdre kényszerítette. Lényegileg régen két kormányzói ciklusa alatt dőlt el a világ sorsa oly módon, hogy a kétpólusú világból lett a mai egypólusú világ, mert a Szovjetuniót kiütötte ezzel a csillagháborús tervvel. Az oroszok nem bírták pénzelni a fegyverkezést, amit Amerika rájuk kényszerített. De 1984-ben nem is ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy Ronald Reagan bejelentette, hogy felveszi a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal. Erre soha nem volt példa. Miért nem volt példa? Mert az Egyesült Államok alkotmánya kimondta, hogy az Egyesült Államok vallásfelekezettel, vagy vallásfelekezett fejével nem létesített diplomáciai kapcsolatot az állam és az egyház, az állam és minden vallás szétválasztása miatt. Ennek ellenére Reagan vette ezt a bátorságot, tudta, hogy mire játszik, hiszen az amerikai dollár milliárdok a Vatikánon keresztül mentek át Lengyelországba, ütöttek sebet a keleti blokknak Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország testén, és régen elnök, II. János Pál pápával, ugye akkor a csillagzat úgy állt, hogy éppen lengyel pápa is volt a pápai trónuson, 78-ban választották meg. A lengyel pápával együtt régen elnök, és ez akkor is már nyílt titok volt, ha én most ezt elmondom önöknek, nem titkokat fecsegek ki, csak tudatosítok önökben valamit, ami több mint 30 éve megtörtént, a mi időnkben történt meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a Vatikán Szövetsége bontotta le a keleti blokkot, mert a kelet-európai államok meggyengülésével utána térdre lehetett kényszeríteni a Szovjetuniót, azt fel is mondta, ki is mondta a felbomlását, és tulajdonképpen a kétpólusú világot 5-6 év alatt átalakították egypólusú világra, akár tetszik, akár nem. Ma nem Kína vezeti a világot, nem is az iszlám vezeti, vagy iszlám hatalmak vezetik a világot. Ma a világ egy személyi vezetője az Amerikai Egyesült Államok, mondja a Biblia. Na de mi ebben a gonoszság? Hiszen azt mondaná valaki, hogy hát jó, hogy Amerika vezeti, mi lenne, ha Kína vezetné? Soros György például azt ajánlotta 2009-ben, hogy miért nem adják át Kínának a vezető szerepet, az amerikaiak vagy a nyugat-európaiak, hiszen Kínában él a legtöbb ember, több mint 1,5 milliárd ember, kínai árucikkek öntik el az egész világot, kínai tőke hitelez az egész világnak, hát hagyják már egy kicsit a sárga fajt is, hát mutassák meg a kínaiak, hogy hogy vezetnék a világot, mondta Soros György, aki eléggé elemében van, amikor a világgal kell játszadozni, akár Kínával, akár a Közel-Kelettel, odahajít néhány milliárdot, mint a nagy angol font tönkretevése idején is, szóval egy igazán vállalkozó szellemű, zsidó származású, magyar zsidó származású üzletember. Érdemes odafigyelni rá, mert nem kis hatalmi réteg véleményét fejezi ki, amit ő elmond. De mások azt mondták, hogy hát miért lenne ez rossz, hogy Amerika vezeti a világot? Hát most jobb lenne, hogyha az iszlám vezetné a világot? Jobb lenne, hogyha Irán vezetné a világot? Vagy Indonézia, vagy nem tudom én micsoda, milyen világot élnénk akkor? Kedves hallgatók, a Biblia erre is válaszol itt a felolvasott néhány részben, mert azt mondja, hogy Amerika azt teszi, hogy a vallást és a politikát annyira össze fogja fűzni, hogy a föld lakosai imádják az első fenevadat. Ez nagyon súlyos szó. És aki nem imádja, akik nem imádják a fenevad képét, mondja a 15. vers, azok megölessenek. Először is tisztáznunk kell, mi az, hogy imádat. Ezt azért kell tisztáznom magyar nyelvi szempontból is, mert rettenetesen eltorzult a mai nyelvjárásunk, mert ma az emberek imádják a habostortát, imádják a cicát, imádják a kutyát, mindent imádnak a mai emberek. De ha a szó igazi értelmébe vesszük, felteszem önöknek a kérdést, mit jelent ez, hogy imádni? Én írtam erről egy kis füzetet, éppen nincsen itt. 100 forintos kis füzeteimből van, vagy 21 néhány, amit el lehet olvasni egy fél óra alatt, de a legközelebbi előadásra ígérem, hogy ha kifogyott is, elő fogom keríteni, vagy ki fogom nyomtatni. Abban az a kis füzet erről szól, a Biblia az imádatról. Én ezt jónak látom egy külön kis tanulmányban is megörökíteni. De miért? Mert a Biblia azt mondja, hogy mi nekünk embereknek többféle viszonyulásunk van ahhoz, vagy azokhoz, akiket szeretünk. Van az legelső viszonyulás, hogy hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk a jóért, meg amit értünk tesz valaki. A második lépcső a tisztelet. Tisztelet, hogy ha nem tesz is jót velünk valaki, de a lénye olyan, hogy tiszteletre méltó, akkor is tisztelem, ha nem tesz, vagy nem velem tesz jót, mert olyan személyiség, olyan jellem, hogy tisztelem. A hála és tisztelet után van a hódolat, az egy még nagyobb tiszteletadás, de a rangsor legfelső csúcsán van az imádat. Mi az imádat? Az, amikor én valakit vagy valamit annyira tisztelek, annyira becsülök, annyira hódolok előtte, hogy feltétel nélkül alárendelem a teljes lényemet neki. Mert megbízok benne, szeretem őt, és tudom, hogy biztos valaki. A Biblia Máté Evangélium a 4. fejezetében Jézus által mondja ki ezt a szót, hogy csak az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. akik olvassák a Bibliát, tudják, hogy melyik jelenetből van. Félelmetes jelenet, amikor Sátán háromszor kísérti meg Jézust, és a harmadik megkísértéskor azt mondja, hogy Jézus Krisztus, te ne menj el az emberért áldozatot hozni, ne hajj meg te az emberért a Golgotán. Neked adom úgy is a világot, ha ezt nem teszed meg. Én vagyok a világ ura. Az emberiség nekem adta ezt a világot. Én viszem bele az embereket az önzésbe. Igazad volt, amikor azt mondtad, hogy én vagyok a világ fejedelme. Nem kell neked szenvedni, küzdeni Golgotán keresztfára szögezésen. Nem kell ilyesmi, ha leborulva imádsz engem. Csak egy kis meghajlás, csak egy kis imádás. Fogadj el engem a Föld urának, és adj nekem olyan tiszteletet, hogy leborulsz előttem, és akkor neked adom az egész világot. Küzdelem szenvedés nélkül is. Erre mondta azt Jézus, hogy én nem azért jöttem a világra, én azért jöttem a világra, hogy megváltsam az embert, és az ember csak egyféleképp váltható meg, önkéntes halállal, tökéletes szeretettel, önfeláldozó szeretet halálával. Csak erre olvadnak meg majd az ember szívek. Ezért kell meghalnom. Nem kerülöm ki a halálomat. Nem kerülöm ki a szenvedést. De ha már az imádatról van szó, mit mondott Sátánnak? Az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Kedves hallgatók, ha valaki imádtatni akarja önmagát, imádtat egy intézményt, imádtat egy szervezetet, én azt gondolom, hogy ez a világ legsúlyosabb problémája. Az, hogy valaki arra akar valakit rávenni, hogy imádjon valamit vagy valakit, ez nagyon súlyos dolog. Nem tudom elmondani, hogy ez milyen súlyos dolog. És hogy ez kényszerrel akarja rávenni, hogy én imádjam azt, ami egy földi, ami egy emberi, ami egy halandó, ember vagy intézmény. Embert vagy intézményt mikor kell egy kereszténynek imádni, vagy mikor kell egy embernek egyáltalán imádni? Mondom, hogy most a szavak igazi jelentésében nézzük ezt, hogy mi az, hogy imádat. És hogyha valaki nem imádja, az megölettessen? Az veszítse el az életét? Hol van Amerikának a szabadság szeretete? Hol van a minden embert számára biztosított lelkiismeretész vallásszabadság, ha Amerika ide fog jutni, és ezt majd önök ellenőrizzék, Amerika ezen az úton van 84 óta. Amerika több mint 30 éve rálépett egy olyan útra, amelyet többféle módon látunk és ellenőrizhetünk. Például nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy Reagan elnököt és Reagan elnök megválasztását melyik társadalmi réteg idézte elő? Talán a színes bőrűek? A gazdagok? A szegények? Nem. A moral majority mozgalom, az erkölcsi többség mozgalom, amelynek akkor 8 millió, ma talán már 80 millió tagja van Amerikában, és amely küzd azért, hogy a vallást tegyék kötelezővé Amerikában. Kötelező legyen az iskolai ima, kötelező legyen a hittanórára járás, kötelező legyen a vasárnap megszentelése, hiszen már Amerika néhány éve bevezette a vasárnap ünnepnapját. Ez május elején tartják, hogy a legszentebb ünnep a vasárnap. Mert a családokat azt tartja össze, és a világ mai problémája az nem csak gazdasági probléma, nem csak társadalmi, hanem erkölcsi probléma, hogy az emberek nem figyelnek egymásra, saját családjukkal nem törődnek. Ezért Amerikából elindult ez a vasárnap kötelező bevezetését szorgalmazó mozgalom, és a szemünk láttára fog ez kiteljesedni egészen odáig, hogy két hatalom, a világ legerősebb politikai hatalma és legnagyobb köztiszteletnek örvendő egyházi hatalma ugyanúgy összefogadja a 80-as években, ugyanakkor csak Kelet-Európát bontották le, de hát az egész világ arculatát megváltoztatták ezzel. Most egy még nagyobb lépést fognak tenni a bibliai profécia szerint, hogy erőszakolják az emberekre azt a vallást, és megállok egy pillanatra, zárójel, az igaz vallás se lehetne erőszakolni. Hát még a hagyományokon alapuló eltorzult emberi vallásosságot. Hát az igaz vallás sem lehetne erőszakolni. Jézus mikor erőszakolta az ő hitét és vallását? Pál apostol világosan kimondta 2 Korintus 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Senkire nem lehet erőszakolni, vagy hogyha lehet, az borzalmas annak a részéről is, aki erőszakolja, és borzalmas annak a részéről is, aki az erőszaknak enged. Ne tessenek elfelejteni az általunk előadók által is sokat idézett pascali mondatot, ami egy matematikusnak, fizikusnak a mondata, de nagyon nagy mondat, az emberi töltem egyik legnagyobb mondatának tartom. Akkor Pascal azt mondta a 17. században, én két embert tartok méltónak az ember névre. Két embert tartok méltónak az ember névre. Az egyik ember, aki már megtalálta Istent, és teljes szívéből szolgálja őt. Az egyik, aki megtalálta Istent, és teljes szívéből szolgálja őt. A másik, aki még nem találta meg az Istent, de teljes szívéből keresi őt. Ezek emberek. Az elsőket mondhatjuk istenhívőknek, a másodikat mondhatjuk még ateistáknak, de ezek az ateisták is jó nyomon vannak, mert keresnek, gondolkoznak, kérdéseket tesznek fel. Jézus Krisztus ezért mondta, hogy bárcsak meleg lennél, forró lennél, vagy hideg lennél. Mai nyelvre így fordíthatnám le, bárcsak igazi keresztény lennél, de lehetnél őszinte ateista is, aki keres, de mivel langymeleg vagy. Se ide, se oda nem tartozol. Ki foglak vetni a számból? Ez a Bibliának a tanítása. Ezért nagy gondolkodó Pascal, Newton és azok a fizikusok, matematikusok, akik a teológusoknál sokkal jobban látták azt, hogy a világon mi a valódi helyzet. Akkor, amikor egy vallást erőszakolnak, mondom, ha igaz lenne is, akkor is bűn lenne. Egy igaz vallást erőszakolni is bűn. Na de egy torz vallást erőszakolni. Erről mi jut önöknek az eszébe, hogy az emberiség történelmében mikor történt ez, hogy egy torz vallást erőszakoltak? Ez volt a középkor. Na most a múltra kérdeztem, igen, ma is ez van, de a középkorban egy emberileg eltorzított, egy különböző vallásokból összeállított fércelményt, egy színes tarkabarka ruhát, mint ahogy valaki mondta egyszer, a bohócok ruhája olyan, ezt erőszakolták az emberekre, ez volt a középkor. És ennek lett a férges gyümölcse az ateizmus. Ezért lettek ateisták az emberek, csak sokszor nem tudják, hogy miért ateisták. A legtöbb ateista embernek nem Istennel van problémája, de problémája van a vallással, az egyházzal és annak képviselőivel. Más kérdés, hogy egy igaz vallást én nem a képviselői alapján mérek meg. Sok oldala van ennek a dolognak, csak úgy jelzem önöknek, hogy nem véletlenül köszöntött be egy eltorzult középkor után az ateizmus, és amikor most a szemünk láttára kifullad ez az ateizmus, mert most már nem divat ateistának lenni. Főleg ne nagyon hirdesse az ember, mert attól fog koldulni, hogy ő mondjuk egy kereső ateista. Ez nem jól hangzik a mai füleknek, mert tele van a mai világ az eltorzult, szokáson alapuló, hagyományon alapuló vallásnak a dicsőítésétől. A vallás hagyomány lett, szokás lett. Apád milyen vallás volt? Nagyapa, ükapa, dédapa? Hát akkor te is maradj ott. Most kiadtam Széchenyi Istvánnak a válogatott gondolatait a Füves Könyvek sorozatban. Széchenyi hevesen kikel ezzel ellen a felfogással szemben, és azt mondja, egy vallást mindenkinek joga van felnőtt korban magának megválasztani, nem csak, hogy joga van, de így kell csinálni. Mert az, hogy csecsemőként minek született, abban senkinek nem volt beleszólása. De az, hogy valaki felnőttként mit választ, az ő keresésének és hitének a következménye. Amerika a legmesszebb menőkig szembefordul hajdani önmagával. Eltorzul, olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. És azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akinek a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Kedves hallgatók, fogok ezzel majd foglalkozni, nem a mai feszült estébe tartozó dolog, hogy én most a fenevad nevét, bélyegét, bégének számát. Egyedül a számot fogom, mert itt kimondja a számot, és előtte egy óvó vagy egy felszólító mondással, itt van a bölcsesség. Most kérem azokat, akik józanok, higgadtak és bölcsek akarnak lenni. Ugye talán mindannyian. Mert az életben azért ez egy nélkülözhetetlen tulajdonság, hogy józanok, higgadtak, bölcsek legyen. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, azt hiszem mindannyian értelem és nem indulat szerint akarunk élni. Mindannyian a józan meggondolás jegyében akarunk élni. Akkor Jézus Krisztus nekünk szól. Adja össze, egyszerű összeadással adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. A könyvemben megjelent a címoldala, most ezt a könyvet is majd a következő alkalomra hozom el. Itt van annak a könyvnek a címoldala, ami néhány évvel ezelőtt magyarul is megjelent, de ami eredetileg 1612-ben jelent meg, Andreas Helwig, német protestáns professzor tollából 1612-ben, és ennek a könyvnek a címe a 666 megfejtését ígérte. Tetszenek tudni, hogy milyen könnyű a 666 megfejtése? Hát hiszen Jézus mondja is, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van. Adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, annak száma 666. Andreas Helwig a következőt mondta. A 666 egy olyan hatalomnak az azonosító jele, amely önmagát valaminek nevezi, és azt kell alapul venni, hogy önmagát minek nevezi. Nem lehet gúnynév, nem lehet rárakódott név, nem lehet, hogy az ellenségei annak, nem, amivel önmagát illeti, aminek önmagát maga nevezi. Egy, kettő. Azon a nyelven kell neveznie önmagát, ami a hivatalos nyelve. Ha a hivatalos nyelve a kínai lenne, akkor kínaiként kellene kimondani. De ha a hivatalos nyelve a latin, akkor latinul kell kimondani, hogy önmagát minek nevezi. És mivel a legtöbb ókori nyelvben, a héberben, a görögben és a latinban bizonyos betűknek volt számértékük is, ezt úgy nevezzük, hogy gemátria. Gemátria. A gemátria intézménye az, hogy bizonyos nyelvekben, mondom héberben, görögben, mi ismerjük, hogy a latinban, mert az órák szám órái mutatják, hogy az i az egyes, a két i az kettes, az i v az négyes, a v i az hatos, stb. Ugye ismerjük ezeket. A c az százas, az l az ötvenes, a d az ötszázas, tehát körülbelül ismerünk már régi könyveken is, így vagy m, d, c, c, stb. Hogy nevezi magát a tengerből feljövő fenevad? A tengerből feljövő fenevad Dániel könyve 7. fejezetétől fogva Róma. Róma. Most nem az ókori Róma van a maga hivatalában, az ókori Róma 476-ban elbukott, de az ókori Rómát tovább folytatja, ugyanolyan rendszerrel tovább folytatja a középkori, az egyházi Róma. Az egyházi Róma ma is a római pápaság keretében létezik. Hogyan nevezi magát az egyházi Róma? Így nevezi magát a saját nyelvén, latin nyelven, hogy Vicarius Filii Dei, Isten fiának helytartója. Ezt mondja a pápa, hogy ő azért a kereszténység, az egész kereszténység feje, mert Jézus Krisztus Péterre bízta a főhatalmat, és Péter utódai, ugye apostoli jogfolytonosság révén a római pápák, és ő Isten fiának földi helytartója, Vicarius, Vicarius, Filii, Dei. Azt mondta Andreas Helwig, hogy a saját megnevezése kell, hogy legyen, tehát nem lehet gúnynév, ezt magát így kell, hogy nevezze, a saját hivatalos nyelvén kell, hogy szóljon ez a név, és most számoljuk össze. A V az 5, az I, Vicarius, az 1, a C az 100, az A, annak nincs számértéke, az R nincs számértéke, az I az 1, Az U, az V, ugye a régi latin nyelvben az U és a V, mivel csak nagybetűs írás volt, az U és az V az 1, az 5. Az S-nek nincs számértéke. F-nek nincs számértéke, I-nek 1, L-nek 50, I-nek 1, I-nek 1, D 500, E-nek nincs számértéke, és I-nek 1. Van nekünk egy 500-unk, a D. Van egy C 100, az 600. Van nekünk egy L, az 650. Van két V, kétszer 5, az 10, az 660. És van 6 I-nk. Vicarius filii dei. Ez 666. Egyszerű összeadás. A legegyszerűbb matematikai művelet. Fejben kiszámolható. 1612-ben Andreas Hervig ezért jelentette meg ezt a könyvét Antichristus Romanus címmel. Antichristus Romanus. Ez. Itt van a bölcsesség. Különben hogy Jézus Krisztus erre bennünket felszólít, azért is szólít fel, mert ne tessenek elfelejteni, hogy ez a tengerből feljövő fenevad nem itt jelenik meg először a Bibliában. Hát megjelenik Dániel könyve 7. fejezetében. Megjelenik Dániel könyve 8. fejezetében. 9. 11. Megjelenik Máté evangélium a 24. fejezetében, Jézus apokaliptikus beszédében. Megjelenik a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében. És megjelenik jelenések könyve 12. fejezetétől egészen a 19. fejezetéig. És itt a vége felé jár, hogy úgy mondjam, az íre a pontot fölteszi ezt, hogy ez a hatalom, ennek a hatalomnak a vallásosságát fogja Amerika az egész világra rákényszeríteni. És most egy utolsó megjegyzés, és átadom önöknek a szót, lehet bármit kérdezni. Szeretném önöknek feltenni a kérdést, hogy ha valakinek van lelki hatalma, szellemi hatalma, egyházi hatalma, de nincs neki politikai hatalma, az mit csináljon azért, hogy legyen neki az egész világot kormányzó politikai hatalma? Ha valaki csak úgy rápillant Róma, a római pápasság történelmére, az világosan felfedezi, hogy ez az intézmény, amely csírájában a 4. században jött létre, mert aztán mondanom sem kell itt, amely helyen már többször beszéltem arról, hogy Jézus Krisztus nem azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy, és én te rád építem az egyházamat. Ha eltetszenek olvasni Máté 16. fejezetét, ott nem ez áll, csak ez el kell olvasni. Sok ember nem olvassa el, és elfogadja azt, hogy azt mondják, hogy Jézus Péterre bízta az egyházat. Péter a helyettese. Hát itt nem erről van szó. Máté 16. fejezetében arról van szó, hogy Jézusnak ez a mondata így hangzik, te Péter vagy, Petrosz, és én ezen a Petrán magamon építem fel az egyházamat. Te Petrosz vagy, az is kőszikla, de kitermelt, guruló kőszikla. Én magamon a Petrán, ugye az eredetiben más szó is áll, mert a Petrosz, amiben jön a Petrus latin név és a Péter magyar név, az kitermelt kősziklát jelent, tehát kirobbantott, kitermelt nagy sziklatömböt, amit felszoktak állítani városoknak a közterein. Ez a Petrus vagy Petrosz. De a Petra az a kitermelhetetlen kőszikla, az a Gellért-hegy. A Gellért-hegyet nem lehet kitermelni. Hát illetve ki lehet termelni, de egészében nem lehet kirobbantani. Te Péter vagy, és azért adtam neked ezt a nevet, ugye, mert Péter eredeti neve ugye Simon volt, Kéfás volt. Azért adta ezt az új nevet neki Jézus, mert látta előre, hogy Péter el fogja őt árulni, és az elhárultatása nyomán teljesen kétségbe esik, szinte már az öngyilkosságig sodródik, mint Júdás. És hogy megerősítse Pétert, azért adta neki ezt az új nevet, hogy én a te árulásod, a te hittagadásod ellenére is bízom benned, megerősítelek, meg fogsz térni, te is Petrosz leszel. De én nem rajtad építem az egyházamat. Hát ha rajtad építeném az egyházamat, akkor el se kellett volna jönnöm a világra. Ha emberre valami építhető lenne, miért jött volna Jézus a világra? Te Petrosz vagy, és akit előbb megvallottál Messiásnak, én ezen a Petrán építem fel az egyházamat. Tehát a Máté 16. fejezetének ez a valódi értelme, és ennek van, nyilvánvalóan ennek van kontrollja is, mert megkérdezhetjük, a Bibliában van két Péter írat, Péter első, második levele, hogy Péter ezt hogyan értette. Péter soha nem mondja magát főpásztornak. Az első levele 5. fejezetében azt mondja, én csak a presbitertárs vagyok. Majd ha megjelenik a főpásztor Jézus Krisztus, akkor nyeri el mindenki a dicsőség hervadatlan koszorúját. Péter apostol Krisztust nevezte főpásztornak, magát sohase. Pál apostol azt mondja az Efézus levél 2. és az első Korintus levél 10. fejezetében, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus azért küzdött az ellen, hogy a tanítványai elsőségért vetekedjenek, mert hát Jézus világosan mondta, hogy ő nem azért jött, hogy az emberek így legyenek elsők, hanem azért jött, hogy így legyenek elsők. Aki első akar lenni, legyen mindenki szolgája. És ezt még Szent Ágoston is olyan szépen fejezte ki a 4.-5. század fordulóján, amikor azt mondta erre a Máté 16. fejezetére, hogy Jézus nem azt mondta Péternek, hogy magamat építem rád, hanem azt mondta, hogy téged építelek én rám. Jézus az egyház feje, akkor is, ha nincs itt. Jézus a kőszikla, akkor is, hogyha a mennyekben van. Jézus Isten, és Istenre lehet építeni. Istent lehet és kell is imádni, na de embert. És ha Istent valaki helyettesítheti, akkor Jézus arról is gondoskodott, hogyha majd elmegyek, elküldöm nektek a vigasztaló szent lelket. Isten csak isteni személy helyettesítheti. Ha valaki azt mondja, hogy Istent ember is helyettesítheti, elnézést kérek, senkit nem akarok megsérteni, de ez igazi sátáni gondolat. Hogy az Istent az ember képes helyettesíteni. Én azt gondolom, hogy ezt egy ateista ember is belátja. Mert ha Isten Isten, akkor a teremtménye őt helyettesítheti? Hát igen, ez volt sátánnak a célja. Sátán azt mondta, hogy az Isten nem jó Isten, majd én legyek az Isten helyett. Engem fogadjatok el, emberek, én állok az Isten helyébe, én leszek-e világistensége. Sajnos az emberiség nagyon nagy része úgy követi sátánt, mint a világistenét. Mert azzal, hogy az ember önző, lényegileg sátán törvényének hódol. De a zárszó, amit szerettem volna mondani, újra fölteszem a kérdést, ha van egy egyházi hatalom, nagyon erős, lelkileg nagyon erős, ma is mindenki ő rá néz és azt mondja, hogy ő a világnak a leghitelesebb személyisége. Hogyan szerezzen olyan hatalmat, amivel érvényesítheti is a hatalmát? Egy röpke pár évszázados áttekintés. Mit tetszen gondolni, hogy amikor az időszámításunk szerinti 4. és 7. 8. század között a pápaság egyre megerősödött. Ugye először Róma püspökének mondja magát, utána Róma patríciusának, utána az összes keresztény közül az elsőnek, ugye innen van, hogy papa, mert a papa az végül is annyit jelent, hogy ő az atya, egyedül ő az atya, mert addig mindenkit atyának neveztek, Cezáreában, Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, minden keresztény vezető papa volt, vagy atya volt, de Róma püspöke kb. A 8.-9. században kimondja, hogy egyedül én nevezhetem magát papának, vagyis pápának. Na de hogyan érvényesítse a hatalmát, ha csak lelki hatalma van? Róma mindig azt csinálta, ez a pápaság történelmének a vörös vonala, hogy mindig megkereste a legerősebb földi politikai hatalmat, akire támaszkodni tud. Először a legerősebb európai hatalma a Frank királyság volt. A franciák voltak. Ezért a 7., 8., 9. században a Róma frank tengely kezdett életbe lépni, amelynek keretében például a pápa, könnyen meg lehet jegyezni, időszámításunk szerint 800-ban Európa császárává koronázta Nagy Károlyt. Még megvolt a konstantinápolyi császár, még megvolt a bizánci császár, de a pápa azt mondta, hogy nekem már akkora lelki, szellemi hatalmam van, most már jogi hatalmam is van, hogy 538-ban megkaptam ezt a jogi hatalmat a bizánci császártól, hogy Európa nyugati felére én vigyázzak. Hát Európa nyugati felének legerősebb hatalma a frank királyság. Ekkor a pápa küldöttséget menesztett a frankokhoz, megnyerte a frankok szövetségét, aminek a végső eseménye az volt, hogy Nagy Károly lett Európa császára. De amikor néhány évszázad után a frankok egy kicsit elerőtelenültek, melyik családi ház, melyik királyi ház lett Európa legerősebb hatalma? Hát a német Ottó dinasztia. Jöttek a németek, és kialakult a német-római császárság, amely a 9. századtól, igen, még apáink és nagyanyáink ebben éltek, egészen az első világháborúig fennállt. A nyugat-római birodalom óriási időt futott be, több mint 1000 évig állt fenn, és csak az első világháború mosta el ezt a régi világot, ami után már nem beszélünk német-római császárokról. Tehát először a frankok voltak, utána a németek. Na de ma a franciák a legerősebbek? A németek a legerősebbek? Kedves hallgatók, amikor én egyetemista voltam, azt mondták, hogy egy híres közgazdász azt mondta, hogy Amerika, tehát ez a 70-es évek, Amerika annyira lekörözte Nyugat-Európát, hogy Amerikához képest Nyugat-Európa sokkal nagyobb leszakadásban van, mint Nyugat-Európához képest akkor volt Kelet-Európa. Amerikában koncentrálódott a pénz, a szellemi erő, a találmányok, minden. Tehát Amerika a második világháború után még a kétpólusú világban is a 70-es, 80-as évekre olyan magas csúcsra ért, hogy ezért is tudta ezt az előnyt, ezt a hatalmat Reagan elnök érvényesíteni, térdre kényszerítette a Szovjetuniót, és ha Amerika ma a világ legerősebb hatalma, akkor természetes, hogy a világ legerősebb lelki vagy egyházi hatalma a legerősebb politikai hatalomhoz fog társulni. Ez ilyen egyszerű. A frankok után a németek után ma Amerika. A Biblia ezt 2000 évvel ezelőtt megjövendölte. Amikor még se Franciaország nem volt, se Németország nem volt, se Amerika nem volt, de a földből feljövő fenevad, az Egyesült Államok jelképe, a történelmét nagyon szépen kezdő, és azután fokról fokra eltorzuló Amerikának a jelképe, amely főleg azért torzul el, mert az általa addig legszentebbnek vélt szabadságjogot fogja a szemünk láttára lábbal tiporni. Átadom a szót, bárki bármit, ilyen kérdést feltehet, mert hiszen gyorsan kellett haladnunk. Tessék, parancsolni! Igen. Azt tudom erre mondani, hogy valóban az európai nemzetek közül formálisan Franciaország a legdemokratikusabb ország. Mert Németországban nincs így elválasztva például az állam és az egyház, lévén, hogy amikor Hitler került hatalomra, első dolga az volt, hogy Rómával konkordátumot kössön, és azóta nevezhetik Hitlernek, nevezhetik Angela Merkelnek az összes egyházi adakozást, Németországból a katolikusok egyházi adakozását beszolgáltatják a németek Rómának. Kelet-Európában nagyon furcsán áll a vallásszabadság helyzete, mint Magyarországon is. Nagyon helyesen tetszett mondani, hogy formálisan ma Franciaországban tisztelik formálisan legjobban az emberi jogokat, ezért is került ott sor néhány véres cselekedetre, mert ott kikarikírozhatták a muzulmán vallást úgy, ahogy akarták a Mohamedtől kezdve, nem tudom én, Khomeini ajatollahig. Igaz, hogy ezért sokan az életükkel fizettek, de Franciaország jogilag még mindig az ezer, nem Napóleon, mert ezt nem Napóleon vezette be, sőt Napóleon próbálta már egy kicsit közelíteni a két dolgot, hanem ezt az 1789-es francia forradalom érte el, hogy államot és vallást szétválasztanak. Amikor Napóleon látta, hogy a tradicionális francia parasság nem élhet meg a vallás nélkül, azért maga is megrendezte a császárrá koronázását a Notre-Dame-ban. Egyik öreg katonájától megkérdezte Napóleon, hogy bátyám, hogyan hatott magára ez a császárrá koronázás? És állítólag azt mondta ez a katonája Napóleonnak, fenség, mi azért harcoltunk a zászlaja alatt, hogy soha ilyen események ne következzenek be. De Napóleon egy valamit megtett, hogy amikor a pápa fölállt, és fogta a császári koronát, és közelített Napóleonhoz, Napóleon odament, kivette a császár kezéből a koronát, és saját maga tette a fejére, jelezvén, hogy 1000 évvel ezelőtt Nagy Károly fejére a pápa tette. Ő lett Európa ura, vagyis első számú vazallusa is. Mert aki a fejére tette, annak tartozik számadással és megalázkodással. És ezért mondta ezt Napóleon, hogy én nem akarok senkinek számadással tartozni, én nem a római pápától kapom a koronát, én egy régi koronát a magam fejére teszek, és az állam és az egyház elválasztását ő is így kifejezésre juttatta. Franciák ebből a szempontból mind a mai napig azért következetesek, mert ők több mint 1000 évig megitták a keserű levét annak, hogy milyen az, amikor az egyház zsarnokoskodik az egész társadalma. Ezért mondta Voltaire, hogy écrasez l'infâme, tapossátok el a gyalázatost, és ezt a papokra mondta. Olyan nagy volt a papok elleni gyűlölet, ami hát sokszor értelmetlen, mert azért a papok között is van jó néhány rendes ember, de ők annyira tele voltak ezzel a fóbiával, és annyira le akartak számolni mindennel, hogy tényleg vérengzést űztek ebből, és Franciaországban maradt meg ez mind a mai napig, hogy Franciaországban a vallás és az állam szét van választva, ha keresztény, ha muzulmán, és ha önök bemennek a párizsi Notre-Dame-ba, arra egy fillért nem ad az állam. Pedig nemzeti műemlék. Azt mondja az állam, hogy ez egy vallásnak az építménye, oda tartoznak emberek jócskán, hát tartsák fenn. Én azt gondolom, hogy ez a tiszta víz öntése a pohárba. Ilyen szempontból a franciák mellett vagyok. Igen, hát mennünk kell, de kedves hallgatók, akkor megköszönve az önök érdeklődését, február legelején, azt hiszem másodikára esik csütörtök, folytatnánk tovább a sorozatunkat, az önök jóváhagyásával, tehát akkor továbbra is a mai világjelenségek bibliai jövendőléseivel, tessenek szétnézni a könyvek és a naptárak között, és mindenkinek továbbra is az ünnepek túlélését kívánva boldog új évet kívánok. Viszontlátásra!